Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhivatott jó szakemberek dolgoznak a gyermekvédelem területén, akik talán az élet legnehezebb hivatását választották, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a kiemelkedő tevékenységet végző nevelőszülőket és gyermekvédelemben dolgozókat elismerő mai ünnepségen. Fülöp Attila a Szent Anna a nevelőszülőkért és a Szent Kristóf a gyermekekért díjak, valamint miniszteri elismerő oklevelek átadását megelőzően arról beszélt, napjainkban politikai ösztűz zúdul a területre, és egyesek azt próbálják elhitetni, hogy aki ezen a területen dolgozik, biztos, hogy nem jó munkát végez. Az államtitkár szerint ez hazugság, vagy legalábbis tévedés. 23 ezer gyermek sorsa és 13 ezer szakember munkája nem lehet egy-egy büntetőügynek a függvénye, mondta. Kiemelte, elhivatott, jó szakemberek dolgoznak a területen. A jónak lenni jó fővédnöke arra szólított fel mindenkit, hogy fogjunk össze egy jó ügyért, mert ideje tudatosan segíteni, célzottan támogatni a rászorulókat. S fontos az is, hogy ne csak személyek, közösségek is adományozzanak. Erről Nagy Elek beszélt az M1-en. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a jónak lenni jó fővédnöke elmondta, idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják. Ő maga is egy elszakított országrészben Kolozsváron született, így van arról tapasztalata, hogy mit jelent kisebbségi sorsban lenni, s amiatt atrocitásokat átélni. Ugyanakkor, ha a szülői háttér az iskola támogató, akkor ezek a nehézségek megerősítik az embert, tette hozzá. Minden fillér arra megy, hogy ezeknek a gyermekeknek egy olyan minimum létet tudjanak biztosítani, ami számukra egy meghatározó élmény lesz, fogalmazott. A Café Francesco lelkiségi podcast sorozata december 2-án folytatódott Budapesten, ezúttal Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Budapest belvárosi katolikus kávézó és közösségi tér vendége. A konklávé után merre tart az egyház 14. Leó pápával címmel megtartott nyilvános beszélgetés elején Németh László bíboros életútját ismerhette meg a kávézó közönsége. Ezután a beszélgetés további részében a tavasszal zajlott konklávéval kapcsolatos kérdésekre válaszolt a bíboros. Elmondta, hogy Ferenc pápa törekedett arra, hogy világegyházivá tegye a bíborosi kollégiumot. Különös kegyelem, hogy a kreálásom után pár hónapra már májusban pápát választottam. Bíborosnak lenni kegyelem, egyben kötelesség is. Pápát kell választani. Németh László hozzátette, Ferenc pápa enciklikáit olvasva ráismertem arra az egyházképre, amely a Fülöp-szigeteki missziós éveim alatt az életben kirajzolódott. Többek között a világiak szerepéről van szó, s a nők szerepvállalásáról az egyházban. Majd a konklávé szigorú titoktartásáról is beszélt a résztvevőknek. Leó pápa megválasztásával kapcsolatban elmondta, a Szentlélek fantasztikus műve, hogy a 133 jelenlévő pápa választó bíboros, hazájukban mindegyikük nagy tekintélynek örvendő fontos ember, akinek számít a véleménye, képes volt 20 óra alatt megválasztani a pápát. Ha ez nem Isten műve, akkor mi az? Zárta gondolatait Németh László bíboros érsek. Rekord összegű, több mint 18 millió forintnyi adomány gyűlt össze a Tesco-ban eladott Nestlé termékek után felajánlott összegből a rászorulóknak szervezett jótékonysági kampányban, tájékoztatott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A közlemény szerint a Rakjuk össze együtt a segítséget elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók az áruházakban szeptember 25-e és október 8-a között. A sok éves hagyományhoz híven a megvásárolt termékek fogyasztói árának 1%-ával támogatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját a Nestlé, a Tesco pedig megduplázza a befolyt összeget, így a támogatás meghaladja a 18 millió forintot. Otthonod a kertet témában zajlik a 36. Flóra Virágfesztivál Kecelen december 5-e és 7-e között, amelyhez ezúttal is kapcsolódik országos fazekas kiállítás, közölte a szervező keceli önkormányzat nevében a polgármester. Benedecki Tamás hozzátette, Kecel legnagyobb rendezvénye a december 5-én kezdődő háromnapos programsorozat tartalmas kísérőprogramokat kínál valamennyi korosztály számára. Végül a pénteki időjárásról. Többnyire felhős borult idő várható, csupán néhol főként Szabolcs térségében maradhat szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 6 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Kereszt út, kereszt rejtvény, mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros útjelzőt forgat a szél.
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang.
Körben
nőtte az életemet, vihetsz bárhol.
Sört, aztán lazán az enyémből tört.
A csapos bambú
meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időn évszámon túl, minden túlhegyre más lesz. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a város a sorok.
Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál kedvesem mellén, arany függés, arany lázom, mikor soha nem is látom.
Mondd a kódot, a kamunyi ülik,
de rendben jössz rá, várhatsz a síri.
Tegnap tudtam, de már a új kell,
mert a hopmester épp patronra ül fel.
Magyarország, 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 Magyarország.
kellett élet, hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon?
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körben nőtte az életemet, vihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Leocki Spider Lászlót, a Spider mentőcsoport alapítóját pénteken 14 órakor búcsúztatják a miskolci szentpéteri kapui köztemetőben. A 67 évesen elhunyt életmentő neve összeforta a hazai és nemzetközi mentőkutyás munkával, különösen is a világhírű Mancs kutyával, akivel több katasztrófa helyszínen is dolgozott. Most egy emlékműsor következik, egy 2016-os interjúval emlékezünk Leocki Lászlóra, fogadják szeretettel. Mint megszokhatták hallgatóink, műsorunkban hétköznapi hősöket is bemutatunk, lesz ez ma is. Vendégünk lesz Lehóczki László, a miskolci Spider speciális mentőcsapat vezetője, a Karész Nemzetközi Szövetség elnöke, és Binda Nikoletta, a Spider mentőcsapat kutyás kutatója. És természetesen a kutyusokról is szó lesz, akik Ekvádorban teljesítettek szolgálatot az elmúlt hetekben. A Richter skála szerinti 7,8-as rengés több mint 400 halálos áldozatot követelt. A jelenlévők közül csak a magyar kutyák voltak képesek az élők mellett a halottak felkutatására is. Ezzel kivívták az ekvádoriak megbecsülését. Szeretettel köszöntöm Önöket, Nikoletta és László. Nem is olyan régen, bő egy héttel ezelőtt tértek haza Ekvádorból. Ez lesz a mai beszélgetésünk fő témája, de természetesen bemutatjuk a Spider Miskolci mentőcsoport egyéb tevékenységeit is. Meséljenek az útról, a viszontagságokról, mennyire volt sima a repülőút.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit. Igazából szerdán délután érkeztünk a Liszt Ferenc repülőtérre. Egy 17 órás út állt mögöttünk, ami nagyon kemény volt, hisz két átszállás is volt közte. 6 fővel indultunk ki a földrengés sújtotta területre, illetve 3 kutyussal. Az egész történet úgy kezdődött, hogy a magyarországi tiszteletbeli ekvádori konzul felkért minket arra, hogy vizsgáljuk már meg, hogy Magyarország tudná valamilyen segítséget nyújtani a mentési tevékenységbe, mivel itt a annak idei hírekben meg a tevékenységünk során tudták, hogy nagyon sokat jártunk külföldre, és pontosan erre a dologra is voltunk szakosodva. Itt nem csak a Spider mentőcsoport szerepe volt fontos, hanem itt a karitatív szövetség, ami annak lett annak idején létrehozva, hogy több szervezetet tömörít egymásban, és egymást tudják segíteni ezek a szervezetek. Nem kell azt végigjátszani, mint annak idején, hogy Szegeden, Pécsen, Szolnokon, Dunántúlon lett riasztásunk, hanem most már a helyi szervezetek el tudják kezdeni a mentési feladatot, és ha szükségük van, akkor oda tudunk koordinálni más közelben lévő mentőcsoportokat, és ha nagyon nagy szükség van, akkor még mi is tudunk menni, és akkor a mi szaktudásunkkal tudjuk segíteni a tevékenységet. Jelen esetben is a Karisznak gyakorlatilag a Nyíregyházán működő legott katolikus mentőcsoportnak a vezetője jött velünk a kutyusával, illetve Szolnokról jött az Életjelnek a vezetője a kutyusával, és Pestről még a Phoenix mentőcsoporttól két fő, akik logisztikai, élelmezési, illetve műszaki mentési feladatokat láttak el. Miskolcról a Spider mentőcsoporttól én a Karisz vezetője egy kutyussal, illetve a dr. Béres Tamás, mint orvos, és mint úgymond koordinátor, mivel a nyelvet ő beszélte jól, ő segítette a munkánkat.
Milyen állapotokat találtak?
Hát elég sok földrengésnél jártunk, tehát azt mondom, két egyforma földrengés nincsen, vagy akármilyen katasztrófa. Itt nagyon sok függött az éghajlattól, például itt gyakorlatilag egy elég hideg időjárásból eljutottunk egy olyan meleg övezetbe, ahol 30 fok volt árnyékban, és olyan 90 és majdnem 100% közti páratartalom. Tehát iszonyú volt itt az átállás is, a 7 óra, tehát odafele még ahogy megérkeztünk a fővárosba, onnantól már egyből katonai gépen vittek tovább minket, és az epicentrumnak a szélére tudtunk eljutni, ahol Mantába, ahol tulajdonképpen egyből meg kellett kezdeni a munkát.
Meséljen ezekről a munkálatokról, hogyan is néz ki a felderítés és a keresés?
Itt elsősorban, ami nagyon nagy feladat, mindig a kiutazásnak a megszervezése. Itt hál' Istennek a külügyminisztérium, és azon belül a ottani nagykövetség, ami körülbelül 3 hónapja indult be újra, maximálisan minden tudását, lehetőségét rendelkezésünkre bocsájtotta, ők fogadtak ott minket gyakorlatilag, és ők intézték a továbbjutásunkat. Ott a helyi tűzoltókhoz lettünk először delegálva, és onnantól kezdve a tűzoltókkal együtt is dolgozva bejutottunk a mentési központba, ahonnan a katonaság koordinációja alapján zajlott mindenfajta segélyszállítmány, mentési ügy, tehát katonai koordináció alapján, és minden reggel úgy kezdődött a nap, hogy már 6 órakor volt egy megbeszélés, ahol az előző napi mentési területek is ki voltak elemezve, illetve az újak is terítékre kerültek, és ott lett meghatározva, hogy kinek mi a következő feladata. Tehát elsődleges volt mindig a katonai jelenlét, hogy azt a területet hermetikusan lezárják, hogy biztonságban nyugodtan lehessen dolgozni, illetve minden reggel felmérték azt, hogy milyen erők állnak rendelkezésre. Mi szerencsés helyzetben voltunk, mert a 30-50 fős külföldi mentőcsapatok mellett a 6 fővel 3 kutyával viszonylag könnyű lovasságnak számítottunk, és bármelyik szervezettel közösen tudtunk dolgozni, és ezt meg is tették, akár a kolumbiakkal, akár a csilleiekkel, akár a portugálokkal. Tehát nagyon sok csapattal dolgoztunk együtt, illetve a helyi bombéroszokkal, a tűzoltókkal, és azt mondom, majdnem minden nap más-más csapathoz osztottak, mert volt, akinek ilyen életjelkutató műszereik voltak, tehát légzés, szívdobogás, stb. Vagy volt olyan, akik keményen műszaki mentő felszereléssel rendelkeztek, volt, akinek, mit tudom én, áramellátástól kezdve mindenfajta ilyen csodaszerkezete volt. Mi elsősorban kutyákra támaszkodtunk. Igazából erre büszke is vagyok, hogy Európából a spanyolokon kívül mi jutottunk ki, mivel tudták azt, hogy élő és halott kereső kutyáink vannak, és az ottani elnök ki is adta, hogy a romokat csak úgy lehet eltakarítani, hogyha meg vannak győződve arról, hogy már nincs se élő, se holt ember alatta, és ezzel tulajdonképpen a mi szerepünk ki is emelkedett, mivel az utolsó úgymond szójogán mi mondtuk is sok helyen, hogy igen, itt ezt a romot el lehet már takarítani, mert itt már senkit nem lehet megtalálni. nehezítette itt a mentést az, hogy eleve a nagy meleg miatt nagyon sok bomlástermék volt a romok közt, akár állati tetem, akár hulladék. Itt mivel egy halfeldolgozó városról van szó, Montáról, nagyon sok volt a halmaradék, akár fagyasztókba, akár hogy tudva levő, hogy sokkal hamarabb bomlanak, mint a rendes csirke vagy másfajta élelmiszer, és nagyon büdös volt. Tehát a kutyáknak nagyon nehezítette a munkáját az, hogy mindenfajta szak közül kellett kiválasztani, de szerencsére erre vannak tanírozva a kutyák, és az egyedülálló, amit tényleg mondom, előtérbe helyezett minket, és onnantól kezdve első nap meg is örültünk, mivel mind a három kutya egy helyen mondták, hogy még hallottak tegnap még zörejeket a romok alól, és lehet, hogy túlélő van, de mire odaértünk, már nem voltak zörejek, és hát elkezdtünk a kutyákkal dolgozni. Ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni, kellettek ezek a nagy markológépek, mert el kellett takarítani annyi romot, hogy a kutyáknak valamilyen szaganyag jusson, tehát a szagfolyósokat meg kellett tisztítani, és hát meg is örültünk, mert mind a három kutyánk élőt jelzett a romok közt, és hát onnantól intenzívebb lett a munka, de ahogy mi szoktuk ezt az egész tevékenységet végezni, körbenéztem a romot, hogy egyáltalán milyen helyzetben van, honnan lehet bejutni esetleg, és ekkor vettem észre, hogy hátul nem volt teljesen hermetikusan elzárva a romnak a vége, és hát ott a helyiek azért mentek és mentegettek ki dolgokat a rom alól, és a kutyák ezeket az embereket jelezték teljesen jól, és onnantól jött az, hogy lezárták, és hát sajnos már nélőtt utána nem jeleztek a kutyák, halottak azokat, igen, de ezek is olyan helyzetben voltak, hogy a földrengéskor olyan jellegű ilyen hullámrendszerű rengés volt, ami a házakat szinte megringatta, és a négy emeletes házaknak is, vagy a magasabb házaknak az első két emelete tört össze. De úgy, hogy a 40 centisre ilyen szendvicsszerűen összeomlott, és a tetején viszonylag éppen maradtak a dolgok. Na most nagyon sok helyre nem is lehetett bemenni, nem engedtek be, mert statikusokat hívtak, és ők vizsgálták át, hogy egyáltalán milyen állapotú az épület. A másik dolog meg, ami nem látható veszély volt, folyamatosan autórengések voltak. Volt ilyen 6 körül is, emlékszem, hogy pont egy ilyen pihenőidőben voltunk, és akkor úgy megringatta a földet a rengés, hogy a szemközti szállodából is csak úgy szaladtak ki az emberek, tehát azért még bennük van ez a tudatmegérzés, hogy menekülni kell, és te mondom, ez folyamatos volt, kisebbek voltak, ilyen rezgésszerűek. Azon lehetett észrevenni, hogy a romoknál az ablakok remegtek, mert sokszor volt úgy, hogy mikor egy markológép tört össze betont, az is majdnem ugyanolyan volt, mint a rengés, csak akkor az ember talpon maradt.
Mennyire tapasztalható a lakosok körében a félelem?
Én azt mondanám, hogy ez a lakosság, a montai lakosság, vagy egyáltalán a dél-amerikai vidéken az emberek annyira barátságosak, emberszeretőek, tehát hogyha problémamentes az életük, akkor én azt mondom, hogy ha Miskolcon negyed annyi emberiesség itt belefért volna a városba, akkor itt öröm lenne gyakorlatilag az emberekkel együtt élni, és egyszerűen ami szükséges volt, mindent hozták a kutyáknak, a vizet, bármire szükség volt, akkor tényleg előkerítették, saját járműveiket felajánlották, tehát borzasztóan alkalmazkodóak voltak. Itt az volt szerintem a fő probléma még, hogy mint másütt romoknál, ott siránkoztak, keresték a hozzátartozóikat, egyszerűen tudtak információt adni, hogy kit kell még keresni. Itt tulajdonképpen családok pusztultak el. Tehát nem volt kit keresni. Tehát az egész család kihalt, és ezáltal tulajdonképpen az információk is gyérebbek voltak, tehát a szomszédok volt, aki nem ismerte egymást, voltak bérlakások, nem tudták, hogy ki lakott ott, és emellett meg hát volt olyan épület, ami az utcára omlott le, tehát azt mondom, megint nem lehetett tudni, hogy melyik járókerül került alá.
Thank you.
próbáljuk elképzelni, vagy leírni a körülményeket, mennyire szegény országrészről volt szó, tehát Ecuadoron belül is ez egy fejlődő gazdasági környezetben volt, vagy egy szegényebb rész?
Ez egy tengerparti rész, ahol mi voltunk, tele szállodákkal. Igazából nem mondanám, hogy szegény, tehát a járművekből lehetett látni, hogy új állapotú autók voltak valójában. A óceán miatt úgy mondják, hogy halfeldolgozással foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ott az egész városrész erre volt szakosodott. Tehát a utcákon is olyan szobrok voltak, hogy a tonhalnak a képei voltak, vagy szökőkút is tonhalnak, hogy ugrik az egyik a vízbe, a másik ugrik ki belőle, tehát minden így a hal körül forgott. Emellett tényleg azt mondjuk, hogy hatalmas nagy katonai jelenlét volt itt emiatt, hogy az embereket ellássák, vagy pedig rendet tartsanak. Igazából rendbontásról nem tudok beszámolni, mert mondom, mindenki tulajdonképpen egymás segítette. Ami még nagyon jó volt például, amit ritkán látni, hogy amikor mi elmentünk egy területre dolgozni, akkor a tűzoltók, ők csinálták a muszakimentést, és emellett egy emberük ezzel a hangos beszélővel a körülöttünk álló tömeget, mert általában a tömeg verődött össze, ahol valamilyen munkálat volt, tájékoztatták a munkafolyamatról. Tehát mondták azt, hogy most ahhoz, hogy a kutyák szagolni tudjanak, ezt a betonfalat át kéne ütni, egy lyukat kéne rajta csinálni, és elég nehéz volt átütni, tehát mindenfajta csoda szerkezettel ott próbálkoztunk, és amikor sikerült átütni, nagy taps, nagy éj, tehát mindennek tudta körülni, és azáltal, hogy tájékoztatva voltak, a tömegpánikot el tudták kerülni. Tehát amikor mondtuk, hogy hát megtaláltuk azt a szemét, akit épít keresni kellett, de hát sajnos nem él, még akkor is megtapsolták az embert, hogy eredményes volt a munka.
A sikerek ebben a munkában azért elég nehezen megfogalmazhatóak, mégis hogy érzi az egész kintlétnek a sikerét, hogyan lehet összegezni?
Tehát én azt mondom, hogy szakmailag megint egy nagyot léptünk előre, tehát egy 17 órás út után tudtunk egyben munkába állni, illetve tényleg amit ránk bíztak feladatokat maximálisan el tudtuk végezni. Ez abból is kidomborodik, hogy amikor már úgy mondták, hogy abban a városban már nem keresnek senkit, tehát az összes romot át lett vizsgálva általunk, és azt mondták, hogy most már a gépeké a főszerep. Itt minden egyes megbeszélésen lehetett látni, hogy a katonai vezérkar és a helyi vezetés, mint itt a tartományi főnök vagy a polgármesterek, jelen voltak. És a katonaság biztosította azt, hogy rend legyen az élelmiszerelosztást, illetve azt szerették volna a katonák, hogy minél hamarabb a fertőzés veszély elkerülése véget, el legyenek takarítva a romok, az emberek tulajdonképpen ki legyenek emelve. A másik oldalról a polgármester, illetve a tartományfőnöknek meg az volt az érdeke, hogy az emberek ne lázongjanak, és ők még ki is jöttek a területre ellenőrizni, hogy valóban ez úgy történik-e, ahogy ott a megbeszélés szélésen el lett mondva, úgyhogy nagyon nagy figyelem központján, főleg a vége felé, mert már azt lehet mondani, hogy azok a kutyások elmentek, akik csak élőket kerestek, és három vagy négy csapat maradt ott velünk együtt az utolsó percig. És amikor kimondták a végszót, hogy jó, minden területen minden rom át lett vizsgálva, nem keresnek már senkit, akkor tulajdonképpen külön odajöttek az ottani tűzoltók, és ott gratuláltunk egymásnak, és hogy tovább fogjuk a kapcsolatot ápolni. Tehát nagy barátságok is szövődtek. Ami meg még nagy siker, hogy kb. 3 hónapja nyitott meg ott a ottani magyar nagykövetség, mert zárva volt addig, és ők nekik is mentek a gratulációk. Tehát tulajdonképpen egy lökést adott nekik is ez a dolog, hogy nézd már több 10 000 kilométerről itt kis Magyarországról ott volt egy csapat, és segíteni tudott.
A hírekben megjelent számok 413 halálos áldozattal járt ez a 7,8-es erősségű a Richter skála szerinti 7,8-as földrengés Ecuadorban. Mégis számokban hogyan tudtak segíteni, hány holttestet találtak?
Számokban nem nagyon tudok így mit mondani, mert a mi feladatunk az volt, hogy jelöljük be a testek helyét, és utána komoly gépi munkával lehetett őket csak kiemelni, mivel, mint mondtam, az alsó két szint az trapára ment, és a felső szinteket le kellett bontani felülről, hogy az alsókhoz hozzáférjenek. Tehát igazából azért kellett a kutya, meg kamerákkal, különböző műszerekkel nem tudták kimutatni, hogy van-e még ott áldozat, mert hiába voltak üregek, rések, tehát mindig vagy egy beszakadt polc volt előtte, tehát ők csak addig láttak, amíg a kamerát be tudtak hatolni, Itt tulajdonképpen a kutyáké volt a főszerep, és megint csak bebizonyosodott, hogy a kutyaorrától jobb műszert még nem találtak ki. De viszont itt a kutyáknak meg akkora nagy teher volt ez az egész munkarész, mint mondtam, hogy állandóan folyatni kellett rajtuk a vizet, itt a úgymond lihegés által való folyadékvesztés miatt, illetve a sókészletük is felborult. Hát a mentés során sajnos nekem is az utolsó nap a kutyámmal el kellett menni, mert egy ilyen mobil állatorvosi hely volt, ahol műtéteket is végeztek minden. Tehát a spanyoloknak rendszeresen a kutyák a lábaik sérültek. Volt olyan kutya, amelyik tulajdonképpen egy más vizsgarendszerbe lett képezve, és ezek időre meg pontokra dolgoznak békeidőben. Ezek ott a romon ott száguldoztak minden is, volt, amiknek beszorult az első lába, kitört a bokája. Akkor volt olyan, amelyiknek a hátsó lábát átszúrta a betonvas, volt olyan, amelyiknek eszemegynek le is kellett amputálni a lábát, mert önnyszakadása volt, és volt ott egy helyi kutya, amelyik újságban is szerepelt, hogy az első időkben állítólag 6 embert, élő embert megtalált, és utána, aztán Deikónak hívták, utána meg kiszáradásban is pusztult. Tehát itt nagyon oda kellett figyelni, és nálunk is az első sorban, tehát az európai kutyáknál a nagy hő ingadozás, változás, ez a klímaváltozás, ez nagyon komoly gondot jelentett, mert ha nem hűtöttük a kutyákat, akkor a szájukon vették a levegőt, tehát lihegtek, és az orrukon csak 20% ment be. Na most 20%-kal meg nagyon nehéz dolgozni, ilyen romok köztől mindenfajta elvonó inger, elvonó szag van.
Egy nap körülbelül hány órát bír egy kutya dolgozni?
Hát én azt hiszem, hogy mi is túldolgoztattuk őket egy kicsit, tehát elvileg 3 órát lehetne ilyen 15-20 perces pihenőkkel, de mi gyakorlatilag a 8 órát kidolgoztuk ilyen órás pihenőkkel velük. Váltásba természetesen, tehát ez egy kutya nem dolgozta végig a 8 órát, hanem váltásba. Tehát egy mindig volt, akit pihentettünk, és 2 felvált, utána cseréltünk, és akkor behoztuk a 3. is.
Folytatjuk emlékműsorunkat a november 27-én elhunyt Lehoczky Lászlóra emlékezve. Mennyire voltak meg a körülmények tehát a szervezésben a kutyák ellátására is?
Igazából, mivel mi egy kis gyors reagálású csapat vagyunk, mi magunkat teljesen el tudtuk látni, tehát sátrat vittünk magunkkal, konzerveket, vizet, sőt még ott helyi szinten is tudtunk vizet vásárolni, tehát gyakorlatilag ezért is indultunk így, hogy mi be tudjunk illeszkedni bárhova, és ez tényleg a jövőkép, mert a nagy létszámú csapatokkal probléma volt, akár felszállításba, akár működtetésbe, és igazából mi nekünk mindenünk megvolt. Egy volt, ami nem direkt módon történt, mert minden helyen angolul is, és a helyi nyelven volt a eligazítás. Itt csak a spanyol nyelvű csapatokat fogadták, és csak spanyolul volt az eligazítás, de ez is megoldódott, mert pontosan amelyik csapathoz hozzák, minden csapatban van egy angolul tudó, úgyhogy az orvosunkon keresztül mindent értettünk, mindent tudtunk.
Következő kérdésem pontosan a nyelvi nehézségekre vonatkozott volna, de akkor megoldottak mindent.
Hát én azt mondom, hogy már egy órán belül, amikor a munkaterületen voltunk, ott már nem volt nyelvi probléma, mert megvannak azok a nemzetközi kéz meg füttyelek, amivel tudunk kommunikálni, tehát gyakorlatilag a markolós és 5 perc alatt megértettük, hogy X-be feltartottuk a kezünket, akkor álljon meg, amikor én kaparom mozdat, akkor az, akkor ugyanúgy 2 kézzel az irányt tudtuk mutatni, tűzoltóknak tudtuk mutatni a csipeszt, az ujjunkkal okozták a feszítővágót, tehát ott ilyen szakmai nyelvi probléma nem lehetett. Akkor mutattuk a ugató kutyának a jelét, akkor jött a kutya, tehát én azt hiszem, hogy én mindig azt mondtam, hogy igazából aki tudja nemzetközi pantomint, az mindent megérteti magát.
Nemzetközi összefogást éreztek-e, vagy mennyire érezték azt, hogy sokféle nemzet együtt segít?
Természetesen éreztük ezt az összefogást, mivel amikor odaérkeztünk, már rögtön voltak olyan csapatok, akik üdvözöltek minket, mert hát azért 23 országból elég sokszor találkozunk így egymással, a kevés számú földrengés, hál' Istennek kevés számú földrengés ellenére is, és innentől kezdve, ahogy ismeri az egyik ember a másikat, meg üdvözli, annattól tudja, hogy nincs egyedül, és tényleg segítjük egymást.
Mutassuk be a kutyusokat, a hősöket.
Hát igazából itt Miskolcról a Iko nevű Golden Retriever-t vittem, aki itt számos bevetésen volt már Magyarországon. Igazából ő külföldön most volt összem másodszor, mert Romániában voltunk nemrég keresni vele, és őnek ez volt a első nagyon nagy útja, tehát igazából életében nem volt még ilyen boxban, amiben szállítottuk a repülőn, hát kicsit tartottam is tőle, hogy a stressz a gépgyomrába mennyire fogja megviselni. Hát amikor megérkeztünk és kinyitottam a ládát, igen, ki volt nyílva a pupillája, mert hát nem számított ő ilyen dologra, és onnantól kezdve állandóan ott logott a fennekembe, hogy nehogy még egyszer a ládába zárjam, és tulajdonképpen jól viseltem, mert egy 10 perc múlva már ugyanúgy a saját maga volt, tehát nem volt semmi probléma. A többi kutyus, hát még egy német juhász vittünk egyházáról, a legott katolikus egyháznak az egyik kutyusát, illetve Szolnokra egy kis tacskót, ami unikumnak számított ott, mert nem tudták mire vélni, hogy ez mire való. Azt hitték, hogy valami játékszer, és el is nevezték El Niño-nak ott hirtelen, de mindenfajta összebeszélés nélkül, így az utcán különböző emberek mondták, hogy El Niño. És akkor ezt nem tudtuk, azt tudom, hogy hurikáról van szó, vagy valami, ott néztük, hogy nem kell menekülni, aztán utána mutatták, hogy a kutyát nevezték el úgy. Sőt, az ottani főkonzul szerzett is volna neki ott mennyasszonyt rögtön a kutyusnak. Tehát nagyon nagy becsbe volt tartva, és értékes kutya, mert a jól képzett tacskó az a romok közé be tud menni, romok alá be tud bújni, és rögtön helyileg is meg tudja határozni, hogy hol vannak a személyek. Igazából a nagy érték az, hogy külön jelzik ezek a kutyák az élő és halott személyeket, tehát nekünk nem kellett, mit tudom én, romok alá, hogy különösebben beküldeni a kutyákat, mert a kifinomult szaglások miatt a romon kívül is már távszaglásba, ismerve a viselkedéstanukat, illetve a jelzésrendszerüket, mi már meg tudtuk állapítani, és azért hál' Istennek nem is sérült egy kutyánk sem, mert ők nem száguldoztak a romon, nagyon óvatosan átporszívózták, és akkor biztos jelzéseket tudtunk adni.
Az ilyen természeti katasztrófák mindig a kutyusoknak egyfajta tréning is. Szerencsére úgymond kevés lehetőségük van, hogy ilyen helyzetekben is megmutassák magukat. Annélkül, hogy részletekbe mennénk, mert gondolom, hogy egy kutyának a kiképzése az egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult folyamat, de néhány adatot, néhány kulisszatitkot áruljunk el, hogy hogyan tudnak mégis ilyen helyzetekre felkészülni.
Hát igazából már amikor a kutyusokat kiválasztjuk, egy bizonyos feladatra vannak kiválasztva, tehát nem bízunk a véletlenre, ugyanúgy, mint a gyereket, hogy meg kell tanítani járni, meg kell tanítani beszélni, tehát vannak alapdolgok, amit amúgy is tudnak a kutyák, de egy bizonyos keretek közt kell ezt nekik tudni. Tehát ők, akik tudni kell helyben maradni, láb mellett menni, romokon közlekedni, kötélre fel lehet őket hámba húzni. Tehát nagyon sokan összetevő van, amit még kiskorban, 4 hónapos korban meg kell velük tanítani. A különböző zajokkal való megismertetés, szagokkal való megismertetés, jelzésrendszerüknek a megismerése, és utána jönnek a fegyelmi dolgok. Tehát ami igazából az életüket is menti meg sokszor, hogy a rom szélére nem mennek ki, tulajdonképpen, ha nagy Isten megsérülnek, akkor hagyják magukat kezelni, tehát nem kapnak az ember keze után, hanem tudják, hogy ez segítő dolog, és utána jön a gyakorlati rész, ami egy ilyen 1,5 éves kortól kezdődik, amikor tényleg már egy másik kutya mellett akár éles helyzetekben is, akár egy vízbefújt keresésénél a másik kutya mellett ott hasonl a csónak elejébe, és akkor irigy, mint a kutya, figyeli a másikat, hogy ő mit csinál, és amikor azt talál valamit az öregebb kutya, akkor a fiatal is próbálja utánozni, hogy meg tudjuk dicsérni, és onnantól kezdve ő akar az első lenni. Tehát ez nagyon fontos, nekünk azért van könnyű dolgunk ilyen esetben, hogy vannak tényleg öregebb kutyák, és a fiatalabbakat úgymond tanítják, és nem kell még ezzel külön foglalkozni, hanem én mindig azt mondom, hogy az életszerű dolog, a valós tréning az viszi előre ezeket a dolgokat, és ezt valós riasztásokon szoktuk végrehajtani.
Nem múlhat el úgy műsor, hogyha a Spider speciális mentőcsoport van itt a stúdióban, hogy ne kérdezzek rá Mancs emlékére, és az utánpótlásra lesz-e olyan kutya még, mint Mancs volt?
Hát én azt hiszem, hogy még világ a világ nem lesz olyan kutya még egy. Hiába van most is kutyám, tehát Mancsot keresem benne, de én azt mondom, hogy ő egy egyedi állat volt, ami azt jelenti, hogy az ő tudásanyaga annyira sokrétű és kifinomult volt, igazából akkor nekem is több időm volt, és gyakorlatilag egyedülállóként mindenüvel hívták az országba, és ezért volt a rengeteg gyakorlat, gyakorlás, illetve éles riasztás után neki olyan képessége, amit én azt mondom most, hogy minimum 3 kutya lenne alkalmas arra, hogy ezt az egy kutyába levő képességet leutánozza. Hát minden évben gyakorlatilag van egy évfordulója, minden szentek előtt szokott lenni, és hát ott virágba borul az egész szobor, tehát a mentőcsoport is, illetve a helybeliek is megemlékeznek róla, és tulajdonképpen mai napig is elevenen él az emléke. Pont nemrégiben az egyik ismerősöm mondta, hogy képzeljem el, az iskolába a gyereke Mancsból írt meg a kántorból dolgozatot, és hogy milyen kérdések voltak, tehát eleven elér még a Mancs az emlékekbe.
Nikoletta, téged kérdezlek, miért lettél kutyás kutató? Hogyan is kezdődött a szeretet?
Hát ez akkor kezdődött, amikor szerintem még óvodába se jártam. Én nagyon szerettem a kutyákat mindig. Aztán, mikor 8 éves lettem, akkor anyukám hozzáment Leusz Gászúhoz, és beleláttam ebbe az egészbe. Akkoriban rengeteg földrengés volt, ez a 99-2000-2001, ez a 3 év, ez elég sűrűre sikeredett, és nagyjából beleláthattam Mancsnak is a munkájában, meg amit együtt csináltak. És akkor tudatosult az, hogy a kutya szereteten túl dolgozni is szeretnék velük, és 12 éves születésnapomkor született egy német juhász, aki nagy szerencsémre hozzám kerülhetett, és már vele kezdtem dolgozni, meggyakorolni. 14 éves koromban keveredtem az első riasztásra, ahol találtunk személyt, és onnantól vonzott az egész, és itt vagyok. Ennek már 10 éve.
Milyen titkai vannak a szakmának? Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki ezt profi módon tudja tenni?
Kitartás, elhivatottság, határozottság, gyomor, meg szeretet. Ez mind.
Hány helyszínen voltál már kint élesben?
Magyarországnak elég sok helyén jártunk már. Ugye Borsod megye leginkább, ahol rengeteg riasztás van, de voltunk már számos pontjába az országnak. Leginkább nagyobb százalékban vízi balesetekhez megyünk, úgyhogy az szokott egy ilyen bevettebb dolog lenni. De amit Magyarországon megtörténik, ott általában azokon a tipikus helyeken már általában részt vettünk.
Milyen ügyekben hívhatják önöket, tehát milyen esetekkel foglalkoznak, a hatáskörükben mi tartozik? Már néhány szóba került, de soroljuk fel.
Nagyon sok minden hozzánk tartozik most már, tehát itt kezdeném a kisállatok mentésétől, ami nagyon sok volt a múlt évben is. Megemlíteném itt a Mása alapítvánnyal való jó kapcsolatot, tehát a kutyákat elsősorban ők általuk való riasztásnál szoktuk, illetve volt már macska is, galamb is, amit gyakorlatilag ki kellett menekíteni egy ilyen szorultabb helyzetből, kutakból, mit tudom, kéményből, nádasból, tehát legkülönbözőbb helyekből, ahol már gyakorlatilag alpintechnika is kellett, folyókon, uszadékokról, és itt egy biztos helyre kerülve a kutyusok újból gazdára, vagy pedig a saját gazdájukra találtak. Utána jönnek azok a speciális helyzetek, amikor vannak a nagyobb katasztrófák, szerencsére most már nem duskálunk ezekbe, de annak idején az Alkottól kezdve a Bodrog-Tisza össze folyt olyan árvizek voltak, Sáros Pataknál, Sáros Adány, Tarpa, ezeket mind végigcsinált a nagy árvizeket, ott valójában kimenekítésektől kezdve gátépítés, fóliázás, mindenben részt vettünk, illetve vannak azok az egyéni balesetek, amikor egyes személyek elkuborulnak, eltűnnek. Hát itt elég gyakori az idősebb ember, akik valamilyen betegségben vagy öregkori probléma, agyélelmeszesedés, demencia küzdködnek. Itt volt már, hogy otthonokból kiszökött valaki, és akkor úgy kellett megkeresni. Itt általában nagyobb százalékban jelve meg is sikerült találni őket is rövid időn belül. És vannak azok a balesetek, amikor sziklamászón leesik, elszakad a kötél, mert leereszkedik, és akkor jobbra-balra szaladgál, és eldörzsölődik a kötél, aztán valamilyen sziklapárkányon fennakad, akkor alpintechnikával természetesen, mivel darunk nincsen, meg kosara sem elünk, tehát ez a könnyű alpintechnikával tulajdonképp lemenekítjük. Vannak olyan helyzetek, amikor volt a Molnár sziklánál is, hogy tudom, egy év után valaki felfedezte, hogy ott van egy emberi maradvány, azt kellett leemelni. Tehát nagyon-nagyon sok rétű a mi munkánk, és elsősorban az a lényege, hogy mint ahogy le is van írva, hogy emberéletek és anyagi javak mentése, valamint az állatok mentése. Tehát ez a fő stratégiánk. Tulajdonképpen itt az állami szervek közt bárki riaszthat minket, tehát a rendőrség elsősorban, mivel ők ismerik, ők már csapódik le ez a dolog, tehát velük is szoros együttműködés, nagyon jó kapcsolatban vagyunk, illetve tűzoltóság, katasztrófavédelem, szintén náluk is részt veszünk a bükkmentő csoportnak a munkájába is, ami megyei kiterjedésű, és tényleg ilyen nagyobb katasztrófákra szakosodik, illetve a mentőszolgálattal is, Vöröskereszttel, meg sorolhatnál, nagyon sok mindenkivel együtt dolgozunk, és elsősorban lakossággal. Tehát akár családtag, akár hozzátartozó, bárki jelent be egy ügyet, nem megyünk el mellette, hanem keressük a további lehetőségeket, és egyeztetünk, és ha úgy van, akkor megyünk. Tulajdonképpen mi munkánk arról szól, hogyha van egy olyan helyszín, ahol egy eltüntet láttak utoljára, biztonságosan átkutatni kutyákkal, műszerekkel, ha kell, vízen, szárazföldön, illetve még levegőből is a orvosunk, a dr. Béres Tamás motoros siklóárnyővel dolgozik még mellette, és akkor ő még a levegőből is tudja a felderítést végezni.
Önöknek kik segítenek?
Igazából emberek az adó 1%-ával adják meg azt a úgymond biztos hátteret, amire próbálunk mindig számítani, sajnos az egyre kevesebb, tehát itt most is ilyen 4.800.000 forintból kell gazdálkodni. Én mindig azt mondom, másnak az üzemanyag költsége ennyi, de próbálunk ebből megélni. 120-150 riasztást kell végrehajtanunk. Most ha azt nézzük, hogy a 10 embert veszünk biztosítási alapul, akkor az maga 1,5 millió forint. És még akkor nincs az, hogy a technikákat bevizsgáltatni, vizsgáztatni, illetve fenntartani, és még utána jönnek a mentési dolgok, tanfolyamokról nem is beszélve.
Hogyan segíthetnek hallgatóink? Mire van szükségük?
Hát elsősorban az anyagiak, mert abból tulajdonképpen mindent, ami szükséges, meg tudunk vásárolni, tudunk fejleszteni. Most próbálunk pályázatokat benyújtani, igazából ez még ami reményt ad nekünk. Most is van a katasztrófavédelm részéről is kiírt pályázat, a NEA részéről is volt pályázat kiírva, mindent próbálkozunk, és hát bízunk benne, hogy ez annyit hoz, hogy tényleg tovább tudjuk fejleszteni a dolgokat, mert igazából amik van, vannak újabb fiatal csapatok, már sokkal jobb kondícióval indulnak, mint annak idején mi, mert nagyobb a lehetőségeik, tulajdonképpen az utat kitörtük előttük, és hát bizony a munkához pénz kell, meg idő kell. Elég sok fiatal csapat indult útnak mostanában is, hát ők még lelkesek, sok idővel rendelkeznek, anyagilag is jobb kondícióval, mi igazán csak a mentésre tudunk már koncentrálni, szinte gyakorlásra semmire nincs másra időnk, úgyhogy mi ebbe a cipőbe járunk, és igazából nekünk minden pénzünk a mentésre irányul, és erre költődik el.
Az egy furcsa kérdés lenne, hogy mekkora a működési területük, mert most jöttek például Ecuadorból haza, de mégis mennyire van lefedve speciális mentéssel az országunk?
Hát igazából papíron nagyon le van fedve, működés szempontjából elég foghíjas, tehát mint mondtam, hogy vannak olyan csapatok, akik tudom én egy hónapja alakultak, és vannak, akik már mint mi is 20 éve csináljuk. Igazából mi már matuzsálemek vagyunk, azt hiszem, hogy ez már egy elég szép kerekszám, és azt mondták, hogy aki ebbe a kategóriába egy 4-5 évet megér, az már tud valamit.
Amikor a tevékenységi körről beszélgettünk, azért az jutott az eszembe, hogy nagyon sok mindenhez kell érteniük személy szerint mindenkinek.
Igazából nekünk még itt mindig nem merült ki a mentési területen a tevékenységünk, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy óvodáktól kezdve iskolákig, sőt öreg otthonokban is ilyen kedélyjavító dolgokat csinálunk, tehát a kutyusokkal megyünk, népszerűsítjük a tevékenységünket, bemutatókat tartunk, illetve próbáljuk a fiatalságot arra sarkalni, hogy segíteni jó, milyen szép dolog az, amit mi is csinálunk, tehát ezt nem pénzbe kell mérni, hanem tényleg szeretetbe, meg elismerésbe. És hát azért vannak így követőink, tehát főleg a pici gyerekek közt még nagyon érdekes, mennek az élménybe, számolót tartanak, hogy őket felhúzták kötélen, meglovogolta a kutyust, elbújt a kutyusnak, tehát ezek is nagyon fontos tényezők az életünkbe, és emellett még gyakorlatilag nagyon sok minden az, ami a kiképző pályánkon történik, tehát akár egy vöröskeresztes versenyt megrendezünk ott, akár jönnek más vidékekről, mentőcsapatok gyakorolhatnak ott, tehát nekünk még van egy kiképző pályánk is, amit hát most nagyon ráférne egy újabb, úgymond beruházás, mert már lassan ez is 16 éves, és hát ott is gyakorlatilag a fűvágáson kívül még azért nagyon sok minden kellene, ami amúgy tűzállódott is fel kéne újítani.
Önkéntesek jelentkezését várják?
Természetesen, csak az a problémánk, hogy 100-ból egy ember alkalmas erre, mert a mai világban, a futó törekvő világban mindenki elsősorban anyagias. Tehát itt azt hiszik, hogy mi Isten tudja, mennyi pénzt keresünk, mivel munka mellett csináljuk, ezért nagyon érdekes, mert jelentkeznek hozzánk, hogy nem vennénk fel őket dolgozni. Tehát ebben benne van a tűzoltóságtól, rendőrségtől kezdve sok mindenki, tehát nem tudják azt, hogy mi teljesen ingyen bérmentve csináljuk ezt a feladatot, és tulajdonképpen szoktak jelentkezni, mi nem toborozunk embereket, mert ez tényleg önkéntesség. Tehát, de onnantól kezdve, hogy belelátnak a dolgokba, hogy mennyi riasztás van, itt akár halottakkal is kell foglalkozni, onnantól kezdve már egy kicsit úgy visszakoznak, és amikor egy-két bevetés van, és látják, hogy ez azért veszélyes is, és mellette mekkora, úgymond, embert igénylő dolog, hát az meg teljesen eltávolítja őket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a speciális mentő addig speciális mentő, még nem nősül meg, vagy nem hal meg. Mert ez a probléma nálunk is, hogy ahogy idősödnek az emberek, tehát megnősülnek, férhez mennek, attól van egy család. Na most a családtól veszik el a hétvégét, a gyerekektől, és innentől kezdve már egy feleség nem nézi jó szemmel, hogy most az apuka el is megy, nincs is otthon, pénzt se visz haza, itt már azért átfordul a kocka, és ezt mérlegelni kell.
Nagyon szépen köszönöm Lehocki László és Binda Nikoletta, hogy itt voltak, a Spider mentőcsoport vezetőivel és egyik tagjával beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Lehocki Lászlóra, a Spider mentőcsoport alapítójára emlékeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.